Gyula bátyám, a beszélgetés egy része nyilvánvalóan egyrészt az ünnephez, a forradalomhoz, illetve azt megelőző eseményekhez, igen, és ehhez kapcsolódóan majd talán a Honvéd túrájáról is ejthetünk néhány szót, illetőleg hát ezen az őszön ünnepeljük a 6-3-as mérkőzés, az évszázad mérkőzése 60. évfordulóját.
Jézus Isten!
Még kimondani is.
60 év.
De egy csodálatos emlék nyilván. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ha álmodik Gyula bátyám, a futballról szokott álmodni, vagy inkább civil dolgokról?
Civil dolgokról kevésbé. Hát a futball az sokszor kísért álmomban, gondolataimban, és megmondom őszintén, hogy az egész pályafutásom ideje alatt a magyar labdarúgás legnagyobb kellemetlen mérkőzésének egyik résztvevője voltam, ez pedig az 54-es
Berni döntő
labdarúgó világbajnokság, ahol egy egész nemzet várakozása ellenére váratlanul és megmagyarázhatatlanul szenvedtünk vereséget. Igaz, zárójelbe hozzá kell tegyem, hogy a játékvezető hathatós közreműködés.
Például azért, mert nem adta meg Puskásnak a teljesen szabályos gólját.
Hát például megadott ellenünk két olyan szabálytalan gólt, amit nem is, szóval nem tudom megmagyarázni, hogy miért nem.
Bocsánat, csak miután ugye rádióban beszélünk, és nincs meg az a lehetőségünk, hogy most gyorsan bevágjuk a filmet, igen, azért hadd mondjam, hogy egy beadás, egy szöglet után a német csatár meglökte
Rán. A nyakamba kapaszkodott, igen, és lerántott a földre. Átszállt felettünk a labda, és a... nem is tudom.
Schäfer talán.
Nem emlékszem a gólövökre, mert amikor kaptuk az első szabálytalan gólt, akkor úgy vörös köd szállt le a szemem elé, és csak azokra a momentumokra emlékszem, de arra nagyon, amikor mi ugye két teljesen szabálytalan gólt kaptunk, de ami a legjellemzőbb volt a játékvezető működésére, az az öcsinek a harmadik gólja volt, amit először megadott a játékvezető, aztán a
Velszi
partjelző beintésére, igen, visszavonta. Úgyhogy van egy olyan érzésem ma is, mint ahogy akkor volt, hogy ez egy előre megbeszélt dolog volt a játékvezetők között. Mármint, hogy az, hogy nem lenne jó, ha a magyarok nyernék a világbajnokságot.
Lehet, hogy ha nem nyer a csapat 6-3-ra a Wembley-ben, akkor az angolok kevésbé nyűgösek ránk?
Hát a 6-3 mellé azért
ugye volt egy 7-1-es mérkőzés.
Jegyezzük meg, hogy egy 7-1-es mérkőzés volt Budapesten.
Ahogy mondták, akkoriban egy hétre jöttek, 7-1-jel
mentek. Na most mindezzel együtt mégis az a meggyőződésem, hogy a játékvezető vagy játékvezetők működése ellenére nyernünk kellett volna.
Ugye sok okot mondtak azóta is maguk a játékosok, illetőleg hát akik részesei voltak ennek a sorozatnak, amiért vesztettünk kérdésre. Az egyik az volt, hogy a magyar csapatnak vitathatatlanul nehezebb volt a sorsolása a döntőig vezető úton, hát ugye a brazilokkal és a urugvaiakkal az előző világbajnokság első két helyezettjével kellett játszani. A brazilok egy vérzivatalos mérkőzés volt, brazilok elleni, az urugvaiak ellen pedig talán a torna másik legjobb csapatát kellett legyőzni. 2-0-ás vezetés után, ugye Hóberg egyenlítő góljai után Kocsisnak sikerült a folytatásban nyerni. Mándi Gyulának a szavaira emlékszem, aki azt mondta, hogy az volt a legjobb mérkőzés a magyar válogatottnak talán az egész történelemben.
A legjobb és a legnehezebb. Mert a világ labdarúgásában akkor az előző világbajnokság döntőjének a két résztvevője játszott főszerepet, az urugvái és a brazil labdarúgás. Hát mi akkor ismerkedtünk meg tulajdonképpen a dél-amerikai labdarúgással, amikor nagyon fontos mérkőzéseket játszottunk, mind a brazil, mind pedig az urugvái csapat ellen, hiszen továbbjutásról volt szó mind a két.
Ott nem lehetett hibázni?
Hát, ott nem, de hát nem szívesen emlékszem vissza ezekre a mérkőzések, mert bennem a döntő, a németek elleni találkozó kitörölhetetlen.
Ugye a játékosok is különbözőképpen vélekedtek. Emlékeim szerint, amikor a múltban Gyula bátyámmal volt alkalmam beszélgetni, ön mindig úgy foglalt állást, hogy igaza volt Csebesnek abban, hogy Puskás játszott a döntőben. Nyilván a laikus is úgy gondolja, hogy egy ilyen kvalitású futballistát vétnek lehetne kihagyni. Plusz zárójel, meg is ütte a maga gólját. Egyáltalán, aki látta a filmet, nem mondhatja, hogy gyengén futballozott volna.
Nem. És nem is ez a
Öcsivel más volt a csapat, hogyha, tehát ő lelkileg is más volt, hogyha ő a pályán volt?
Hát az ellenfél védelmének a felállásában mindenféleképpen nagy szerepet játszott.
Gondolom féltek tőle, mint a tűztől.
És ami annak a magyar csapatnak az előnye volt a világgal, világ labdarúgásával szemben, azaz akkor újdonságnak számító 4-2-4-es.
Tehát a hidegkúti által fémjelzett vissza volt középcsatár.
Így igaz, és ezt a játékstílust még a Bukovi Marci bácsi az MTK-ban találta ki, mert ott két olyan csatárjátékosa volt, a Palotás és a hidegkúti személyében, akik inkább középpályás feladatokat láttak el. Úgyhogy
A Palotásnak nincs a született betegsége, mármint ez a szív problémája.
Igen, fiatalon halt meg.
Akkor lehet, hogy Hidegkúti nem is futja be a válogatottba,
nem,
azt akarja?
Nem, Nándi sokoldalúbb és képzettebb játékos.
De több poszton is használta volt, emlékszem, még jobb szélsőt is előfordult.
Igen, meg bal szélsőt, meg a csatárson minden posztján játszott. Elég későn került be a válogatott csapat összeállításában Hidegkúti Nándi, mert én emlékszem rá, hiszen játszottam ellene még abban az időben, amikor ő a
elektromos majd játszott, így van, és onnan ment ezt, ugye Hermina mezőben is játszott.
Igen,
és
a Hermina mezőben.
És onnan lépett át aztán MTK-ban. Az MTK-ba.
Hát egy bizonyos, hogy az én hitem, meggyőződésem szerint a Nándi benne volt abban a négy magyar játékos sorában, akik világklasszisok voltak, és meghatározói a magyar labdarúgásnak.
Ugye, akik a magyar aranycsapatra emlékeznek, nem csak itt, például nekem Carlos Alberto a 70-es VB világbajnok csapat jobb hátvédje volt alkalmam beszélgetni, és azt mondta, hogy azért tartja a magyar csapatot, az aranycsapatot minden idők legjobb válogatottjának, egyébként az ő 70-es brazil csapatot, mert ami szintén ragyogó csapat volt.
Igen.
Mert a magyar csapatban 6 világklasszis játszott egyszerre, Rosics, Bozsik, Kocsis, Hidegkúti, Puskás és Cibor.
Cibor. Igen.
Gyula bácsinak az ítélete körülbelül egyezik ezzel, hogy ez a 6 játékos volt a...
Igen, de kiemelkedő világklasszis játékos 4 volt. Meghatározó. Tehát nem csak a szakmai, hanem a játékrendszer vonatkozásában is. A Kocsis Anyi, a Puskás, a Hidegkúti és Bozsik. Ez a 4 játékos játszott főszerepet ebben a akkor még a világon ismeretlen játékstílusban, mint ami a 4-2-t. Mi nem neveztük el azt a játékrendszert, mert ha jól emlékszem, az MTK edzője, Bukovi Marci bácsi találta ki ezt a 4-2-4-es játékrendszert. De én magam egy rendkívül, nem szeretem ezt a kifejezést, hogy szerencsés, mert ez nem igen felel meg a valóságnak, hogy valaki szerencsével ért el ide vagy oda, mert ahhoz képességekkel kellett rendelkezni, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el valaki. De hát ebben a csapatban 4 olyan játékos szerepelt, akik nem csak a világ labdarúgásában, de egymás között is teljesen új stílust játszottak, tehát a magyar labdarúgáson belül.
Ugye esett az eső Bernben, és a németeknek volt hosszú stopplia, ami azért talán valamelyest szerepet játszotta abban, hogy 3-8 után fel tudtak állni, hogy az első mérkőzés a csoportmeccsek során 8-3-as magyar győzelemmel végződött. Illetőleg a német sajtóban az elmúlt időszakban másodszor lehetett olvasni arról, hogy a németeket esetleg dopping is segített. Amikor ez először felvetődött, akkor Gyula bátyám nagyon sportszerűen azt mondta, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ilyen nem volt.
Nem, szerintem se, mert, hogy mondjam, két jellemzője van egy ismeretlen vagy rendkívüli eseménynek egy labdarúgó mérkőzés során, hogy milyen teljesítményt nyújt a csapat, aminek az alapján és a hozzáállásuk, személyes hozzáállásuk alapján győzelemre játszhatnak. Az egyik, a másik pedig, hogy nem... A két csapat közül a németeknek nem volt vesztenivalója.
Ez így van. 3-8 után.
3-8 után reménytelen helyzetre álltak ki. Igaz.
Más összeállításban.
Igen. És még egy, hogy az én érzésem szerint, ezt nem szeretem kihangsúlyozni, de mégiscsak említést érdemel, hogy a 8-3-as mérkőzésen mi olyan könnyedén és annyira biztosan...
Már túl könnyedén.
Hát ezt nem akartam mondani. A döntőben úgy álltunk fel ellenük, hogy ez csak a...
És akkor a 8.
Ez csak az a német csapat.
És utána a 6.-8. percben 2-0 ide.
És
ez csak ráerősített.
Igen. Igen. Na jó, hát ez a 2-0 ez maradhatott volna végig az első félidőben, mert...
Korrekt játékvezetés mellett.
Mert ha a játékvezető nem úgy, és nem annyit árt a magyar csapat eredményességének, vagy eredménytelenségének, akkor azért másképp néztünk volna.
Gyula bátyám, ha megnyerte volna az aranycsapat a döntőt, ha korrektul fújja az angol bíró, akkor van 1954 novemberében Grosics ügy?
Valószínűleg nem tudom. Nem. Nekem két ügyem volt az AVH-val kapcsolatosan. Egy 1949 tavaszán.
Amikor több játékos megpróbált.
Amikor egy csapat próbált diszidálni.
A Pipa utca sarkáról.
Hát nekem ott volt a találkozom. Igen. A csapatnak 4 vagy 5 helyen volt induláshoz találkozója. Hát én nem tudom, hogy éltem volna meg, ha nincs a Pipa utca sarkán aznap este 7 órakor. Nem jön egy amerikai milyen kocsi, mindegy, sátoros kocsi, ahol két civil kiszállt. Én ott sétáltam az utcába, akkor még Tolbohin körút volt, a sarok és a Pipa utca körülbelül közepéig. De amikor ez a kocsi befut, érdekes, hogy az embernek milyen megérzései vannak, hogy most az indokolt, hát ebben az esetben indokolt volt. Volt egy ilyen rossz érzés, amikor megláttam ezt a kocsit, és kiszállt belőle két civilruhás férfi, akik véletlenül arra jöttek, ahol én sétáltam.
Micsoda véletlenek vannak igen. Az életben.
És jó, udvariasan köszöntek, megkérdezték, hogy mit keresek én. És akkor mondta, az életben megmagyarázhatatlan események befolyásolják a gondolatainkat. Nekem nem az jutott eszembe, hogy én várok egy kocsit, amiről diszidálni akarunk, hanem az, hogy dorogra szeretnék menni a szüleimhez, egy ismerősemmel megbeszéltem, hogy itt találkozunk, mert ő meg Esztergomba ment. De hogy miért ezt találtam ki, ezt nem tudom. A lényeg az, hogy ott a Bajcsi-Zsilinszky úton, vagy nem is tudom, a András utat akkor hogy hívták, mert annyi neve volt már. Hogy...
Hát Népköztársaság, azt hiszem.
Lehet, igen. Hogy mondták, hogy szálljak be, nyugodtan ők mennek Esztergomba, és leteztek dorogon a szüleimnél.
Micsoda előző
persze,
kocsi?
Persze nem Esztergomba ment a kocsi, hanem az András út 60 előtt befordult, nem emlékszem már az utca nevére, és ott az épület oldalán volt egy ilyen gépkocsi bejáró. Már nincs, mert hát már elég régen jártam arra, és direkt megnéztem, hogy van-e ott bejáró, de beépítették már akkor, és egészen bementünk az épület alaksorába, és onnan gyalog vörös szőnyeggel letakart lépcsősoron mentünk fel az első emeletre. Ezt az utat én 1900, nem is tudom, sokkal később bejártam újra, és átéltem ezt a bizonyos napot, estét.
Nem volt velőtrázó élmény? Hogy bírja ezt ki az ember, hogy újra át kell élnie?
Nehezen. Nehezen. Tudnék, az ember akaratlanul még arra is koncentrál, hogy hova lép. Mert ott ebben az épületben, aminek borzasztó híre volt, akkor és most is, mert akik ott jártak, abban az épületben vádlottként, nem is tudom.
Mindenesetre ritkán jöttek ugyanolyan állapotban ki, mint ahogy bementek.
Hát, és fölültek az első emeletre egy szobába, ami aztán később rájöttem, hogy nem vallató szoba volt, mert az egy emelettel lejjebb volt, amikor avatták az épületet, akkor bejártam ugyanazt az utat. Két dologgal nem találkoztam. Amikor 49-ben mentünk fel az első emeletre, akkor a szobák ajtaja az belülről nyílt, és nem kívülről, mert amikor másodszor voltam ott, akkor már kívülről nyíltak a szobák.
Amikor legutóbb erről a kérdésről beszélgettünk, akkor tetszett említeni egy bizonyos ilyen tükörszobát, vagy valami eset, ami nagyon csillogott a...
Nem. Milyen por?
Kristály.
Igen.
Szóval ez a szemnek rendkívül...
Borzasztó volt. Hát már nem csak azért, mert az embert odaállították egy két órás szívfacsaró vallatás után, hanem egyáltalán az ember olyan állapotba kerül ilyen helyen, amit később nem tud visszaidézni, vagy legalábbis nem tökéletesen, mert amikor két óra múlva odaállítottak a falhoz, addig ültem a az őrnagy, az AVH-s őrnagy asztala előtt egy széken. Hát az is érdekes volt, mert a két pribék belökött az ajtón, és én a lendülettől az íróasztalhoz rohantam. Igen, és volt egy asztal ott, és az asztal, szék, uh-huh. és arra leültem, a lendülettől, uh-huh. nem mert szánni, és felállítottak, és kizavartak a helységből, hogy tanuljam meg, hogy hogy kell belépni egy szobába.
Egyébként utána, civilben nem tetszett találkozni ezekkel az emberekkel?
De,
soha?
De az egy kés. 56-ban, 56-ban novemberben a Honvéd a Vasassal játszott a Népligetben. És én a mérkőzés előtt már átöltözve mentem volna ki bemelegíteni, amikor a Kalmár Jenő bácsi...
Bocsánat, 54 november.
Ez 54 november. A Kalmár Jenő bácsi jött oda hozzám, átkarolt, és a fülembe súgta, hogy Gyula, ne menjen, mert magát nem engedik játszani. Na most, hogy ki nem enged, meg miért nem enged, ezt ő nem tudta, mint ahogy én se tudtam. Felöltöztem, és elmentem, nem is néztem meg a mérkőzést. Hát tulajdonképpen később aztán ugye megtudtam, hogy a Jenő bácsinak a Sebes Gusztáv szólt ott az öltözők előterében, hogy engem cseréljen le, mert nem szerepelhetek. És akkor olyan halálos csend vett körül. Nem szólt hozzám senki. Az utolsó kezdeti élményem az volt, hogy Jenő bácsi odajött, átkarolt, és azt mondta, hogy Gyula, maga nem játszhat felsőbb utasításra. És miért Jenő? Azt ő nem tudja. Azt nem mondták, csak azt, hogy nem játszhat.
Az egyébként elképzelhető, hogy ő tényleg nem tudta.
Hát az halálbiztos
mert
volt.
Ő nem volt azért ilyen értelemben politikailag
hát
exponált.
Én se tudtam, hogy miért, mert az egyszerűen egészen furcsa volt, hogy ilyen módon járnak. Mert voltak hallomásból olyan ismereteim, hogy az AVH hogy dolgozik. Ugye?
De
az áldozatért éjszaka mentek, és... megfélemlítő légkörben. Tehát, hogy mire odaér az áldozat, az András út 60-ban, addigra már egy idegileg megsemmisült ember kerüljön be a vallatáshoz.
1954 után egy hosszabb eltiltás következett, ugye 1955-ben nem is tetszett bajnoki mérkőzésen játszani, a Honvéd kizárta soraiból, majd a következő állomás Tatabánya lett. Tatabánya, úgyhogy tulajdonképpen az akkor újra szuperformában lendült Grosics Gyula, aki visszakerült a válogatottba is, ugyan már Bukovi Mártonnál, és játszotta az aranycsapat reneszánszát jelentő 4 őszi mérkőzésen. De amikor 1956. október 23-án kitört a forradalom, akkor a Tatabánya futballistája volt. A Honvéd elindult Nyugat-Európába egy bajnokcsapatok Európa Kupa mérkőzést játszani Brüsszelbe, illetve Belgiumba az A Bilbao ellen. Majd a csapat kint maradt és túrázott. És amennyiben jól tudjuk, ugye egyrészt azért, mert meg is sérültek játékosok voltak, akik úgy döntöttek, hogy hazajönnek, és érkezett egy hívószó Budapestre.
Ösztrei Jeremil, a Honvéd csapatának akkori mindenese, hívott fel telefonon Madridból, hogy nem lenne kedvem kijönni és részt venni ezen a túrán, aminek az ideje, mindent tudtunk róluk, csak azt nem, hogy meddig fognak kint maradni, és hogy egyáltalán hazajönnek-e. És kérdeztem az emőtől, hogy mondd, és ha mivel tudok én kimenni? Ne törődj semmivel, kapsz egy telefont, megmondják, hogy melyik időpontban, hol, te menj oda, azzal a busszal Bécsbe mentek, ahol már téged külön várni fognak. De mondtam neki, hogy Emil, én a családomat nem akarom itt hagyni egyedül. És akkor mondta, hogy hát hozd a családodat.
Mennyi idős volt a két lány akkor?
Hát még 50, ez 56, 4-5 éves volt két lányom. És a megbeszélt időpontban a Serleg utca sarkán már várt bennünket az autóbusz, ahol a hátsó térben néhány, talán 10 vagy 12 ültek halálos csöndben, akik, hát ugye kiderült, azzal a busszal mentek Bécsbe a disszidálási szándékkal, úgyhogy a két kislányom és a feleségemmel mentünk az autóbuszon.
Ugye ki tetszett menni Bécsbe, onnan Madridba, majd ugye a csapat játszott Spanyolországban, Olaszországban, és elment Dél-Amerikába, arra a híres túrára, ahonnan 1957. márciusának elején a csapat egy része hazatért, néhányan nem. Gyula bácsi is volt még, hogy kint maradt, illetve néhány rövidebb ideig kint maradt, edzett.
Igen, néhány hétre.
Néhány hétre.
A nem tudtam eldönteni, hogy
a család volt, ami hazahozta? Gondolom ajánlat lett, szerződés ajánlat lett.
Ajaj, volt is. Én Dél-Amerikából úgy jöttem vissza, hogy Rio de Janeiro-ban egy előszerződést kötöttem a Flamengo-val. Úgy kerültem vissza Ausztriába, hogy a Flamengo vezetője, elnöke, akivel tárgyaltunk, mondta, hogy ne menjek vissza Európába, küldenek embereket ki Bécsbe, és áthozzák a családot is. Megmutatták a házat, amit kaptam volna, gyönyörű, a Copacabana.
Ugye ez február, február-március, akkor nagyon meleg tud lenni. Egyébként, amennyire emlékszem, a meccsek is Rióban jó hőmérsékleti körülmények között melegben zajlottak.
Igen. Hát ott a téli időjárás is olyan 15-20 fokos nappali hőmérsékletet jelentettek. Úgyhogy mondtam, hogy én nem úgy akarom a családot látni, hogy valaki kimegy, és hanem én szeretnék visszamenni Bécsbe, megbeszélni, és visszajelentkezem, hogy milyen úton, hogyan, milyen közlekedési lehetőséggel jutok vissza Rio de Janeiro-ba. Gyönyörű ház volt, és ránézett a szembe a tengeröböl másik partján. Nem is tudom, szóval így elképzelem magam elé azt a látványt.
Ki tudja, mi hogyan alakult volna akkor?
Hát nem tudom. Ez az, de akkor már ráéreztem. Ugye állt a Krisztus szobor közte az öböl a tenger. A tengerpart, gyönyörű Copacabana, 12 kilométeres tengerparti része, homokos strand lehetőség, szóval ott minden volt. És miután én visszamentem Milánó mellett, ért a család, és mondtam, hogy csomagoljunk, megyünk haza. Ez így rám jött, és erről nem tudott volna senki lebeszélni. Mert amikor megláttam a Krisztus szobrot a túlsó parton, hogy milyen érdekes, nekem a Gellért szobor jutott az eszembe.
Igen, egyébként valóban, még a forma is.
Ami, igen, ami a Gellért hegyen van. És ott eldöntöttem abban a pillanatban, hogy én visszamegyek, hazamegyek, megnézem, hogy haza is jöttem.
Ugye a hazatérteket nagyon rövid időre itthon eltiltottak, néhány hétre, de gyakorlatilag igen, a nyártól, sőt már májustól lehetett játszani.
Igen.
Majdnem azt mondom, mindenkinek megbocsájtottak, Grosics Gyulát kivéve, ha azt vesszük, hogy ugye játszani lehetett, vagy védeni lehetett a Tatabányában, nem is igen, hosszú, de hát mégiscsak a Tatabányában.
Az egy furcsa tortúra volt. Nem tudtam megemészteni lelkileg, hogy vergődtem, hogy hazajöttem, itthon vagyok, miért jöttem haza, mit akarok, mit fog kapni. És akkor lementem Tatabányára, előtte az ünnepek előtt telefonon hívtak fel, az elnök, Kaszás Pista bácsi. Lementem Tatabányára, találkoztam az elnökséggel, és ami megfogott, az az őszinteség, ahogy beszéltek, hogy elnézést kérünk, ne haragudjon, de ezt mi erőltettük ki a Rákosi elvtársnál. Ugyanis felment egy bányászküldöttség a Rákosihoz, és elintézték, hogy a Grosics az ugye el van tiltva, nem játszhat sehol, de mi, tatabányaiak, majd megneveljük, átneveljük oda.
Ez még 54 vége, 55 eleje, amiről beszélünk. Ugye akkor tetszett Tatabányára, illetve 56 januárjában.
Közepén, de hát ez már a hazajövetelünk után volt. Azt mondta az elnök, ugye miután bocsánatot kért meg elnézést, hogy mi nem azért intéztük el, hogy maga úgy érezze, hogy ezzel is büntetni akarjuk. Érdekes volt, mert én gyerekkoromban Tatabányára jártam nyaralni.
Dorogról.
Az édesanyám nagyszülei éltek Tatabányán, és oda jártam minden iskolai szünetben. Úgyhogy voltak némi ismereteim, ismertem a pályát, ami akkor még nem a mostani pálya volt, hanem egy lent a völgyben egy ilyen salakpálya. Sőt, még játszottam is ott 39-ben, vagy 40-ben, nem emlékszem rá. A Tatabánya akkor MB2-es csapat volt, mi pedig MB3-asok a Doroggal, és játszottunk egy barátságos mérkőzést. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Jó, kemény, salakos pálya.
Az vajon miért lehetett, hogy a válogatottba engedték védeni, de Pestre nem engedték vissza?
Hát védeni csak már 1956 őszén, amikor a Bukomir Marci bácsi lett a szövetségi kapitány Sebes Gusztáv helyett, és az egyik, aztán Budapesten játszottunk a Tatabányával egy bajnoki mérkőzést, és ott volt a Marci bácsi azon a meccsen. Még ugye el is csodálkoztam, hogy szövetségi kapitánya, miért jár az ilyen
középcsapat
meccseire. És a mérkőzés után odajött hozzám, és azt mondta, hogy Gyula, átkarolta a vállamat. Gyula, én a legfelsőbb vezetéstől kaptam engedélyt, hogy maga a válogatottban is szerepelhessen. Ez azt megelőzően történt, amikor volt ez az 5 mérkőzés eredetileg, ugye a jugoszlávok ellen, a franciák ellen, a szovjetek ellen, és az osztrákok ellen Bécsbe.
És lett volna
svéd mérkőzés, ami elmaradt, mert hát akkor nem lehet játszani. Ha nem a Marci bácsi, a szövetségi kapitány, nem tudom, hogy én visszakerültem volna.
Egyébként volt érezhető személyes konfliktus a Sebessel, vagy csak olyan távolságtartás?
Nem, állandó személyes.
Kezdődött de ő a vallásosságot nem tudta meg?
Hát persze, meg én nem titkoltam, hogy messze vagyok én ettől a rendszertől, ami ugye akkor a Rákosi vezetése alatt kialakult az országban, mert kegyetlen idők voltak.
Melyek voltak a legemlékezetesebb? Nyilván ugye tetszett védeni 80-valahány mérkőzésen a válogatottban, a Honvédban rengeteget, a Dorogban, a Teherfúvalban, a Mateuszban, a Tatabányában sorolhatjuk. Igen. Melyik mondjuk az a három, ami a legemlékezetesebb? Aztán majd még a végén szeretnék valamit egy cigánykerékből kérdezni. Hát
a londoni 6-3-os, a szovjetek ellen 1-0-ra nyertünk Moszkvában.
Ez volt az 56-os őszi Bukovics csapat.
Igen, igen. És hát úgy összesítve az a 4 mérkőzés, amit játszottunk 56
őszén,
az úgy nagyon megmaradt bennem. Hát ugye 2 okból. Az egyik, hogy akkor kerültem vissza a válogatott csapatba. A másik, hogy milyen kár, hogy most kerültem vissza, és nem hamarabb. Ugyanis körülbelül olyan az alatt a 2 év alatt, vagy 2,5 év alatt, beleszámolva a 49-es 15 hónapi kizárásomat, hát olyan 35-40 válogatott mérkőzés volt. Az ott a 3,5-4 év alatt, amíg nem szerepelhettem a válogatott csapatban, és ez úgy mindig hiányzott a pályafutásomból. Ugye, mert 86 mérkőzésen szerepeltem, de ezt a 2 időszakot nem kaptam meg.
Emlékezetes pillanata a filmeknek, a londoni Wembleyben egy cigánykerék.
Igen.
Azt tetszett mondani, hogy ez nem egy tudatos valami volt, szinte nem is maradt meg az emlékezetben. Nem. Amikor a filmeket látta Gyula bár, csak már nyilván el kellett hinni, hogy tényleg cigánykerekezett.
Igen. Mert valaki az öltözőben meccs után megjegyezte, hogy azért az nem volt egy szabályos jó teljesítmény az a cigánykerék. Hát mondom, nekem jó volt, mert tényleg a pályafutásom alatt akkor csináltam egy ilyen cigánykereket a londoni Wembley stadionban, és soha többet.
Egyébként a csapat ott játszott jobban, vagy itt Pesten a 7-1-en?
Szerintem Londonban játszottunk nagyon jól. Hát félelmetes híre volt az angol labdarúgásnak, úgyhogy mi ezt nagyon komolyan vettük. De ahogy ott játszott a csapat, az valami felejthetetlen élmény volt.
Ugye akadott egy védés, egy ilyen balra vetődés, amire azt mondják, hogy Banksnek a mexikói védése mellett a futballtörténet egyik legbravúrasabb mozdulata volt. Nem volt nagyon nehéz úgy védeni, hogy azért közben kevesebb, tehát inkább a csapat támadásban van?
Hát akkor a kapusnak a feladata sokkal nehezebb, mint amikor állandó tűz alatt van a kapuja, mert a saját fölényünk a játékban teszi lehetővé, hogy az ellenfél gyors támadásokkal átjátsza a védelmet, és mint ahogy ez be is következett, ugye 2 gól után kaptunk még egy 11-est is, úgyhogy én aztán jelentkeztem, hogy 11-esnél megsérültem.
Nem olyan nagyon?
Nem olyan nagyon, sehogy. És aztán beállt a Gellért Sanyi védeni. Nagyon őszintén megmondom, hogy amikor ilyen azok az évek, évtizedek kezdenek bennem emlékként fellépni, nem is értem, nem is tudom, hogy én hogy kerültem oda. Egy dorogi gyerek, nem kisgyerek, 14,5 éves voltam, amikor játszottam az első NB2-es bajnoki mérkőzésemet.
Hát csak a szerencséről ne beszéljük, mert éppen ugye azt emlegettük itt a beszélgetésben, hogy csak szerencsével nem lehet ezt elérni.
Nem, ez egy véletlen esemény
volt. Talán azért egy picit, vasárnap, egy kis mint a tudás is lett volna.
Na ja, ez szerintem természetes dolog, mert akiben nincs annyi gyerekkorában, amennyi később nagyobb eredményekre ad lehetőséget, akkor az nem jut oda.
Lehet, hogy jókor tetszett felszállni annak idején Dorogon egy teherautóra.
Igen. Igen. Na, én közel laktunk a pályához, és én kijártam hétköznapokon az edzésekre, sűrűn. És mindig beálltam labdát szedni. És ugye erről ismertek tulajdonképpen, hogy az a gyerek minden nap itt van, dobálja magát a kapu mögött a labda után. Nem tudom. Biztos, hogy valami nem természetes dolog volt, hogy én abban a helyzetbe kerültem.
Mindenesetre nagyon jó, hogy így történt, és most ha szabad, akkor 10 millió magyar nevében megköszönöm azt a pályafutást, és azt a rengeteg örömet, amit Gyula bácsi adott a magyar futballszurkolóknak, illetve a magyaroknak, és további nagyon jó egészséget kívánok.
Köszönöm. Ehhez hadd tegyem hozzá, hogy az aranycsapat árnyékában, mert ahhoz kellett egy olyan csapat is, hogy...
Nekünk a futballtörténelem valaha volt legjobb csapata.
Igen, de az is volt. Kétségtelen az is volt.